Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, a kormány tudja, hogy a vezeték működőképes, és azt is, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány elvárja Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a barátság kőolajvezetéket. A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, Magyarországot megtámadták és olajblokád alá vették. Orbán Viktor elmondta, a nap folyamán telefonon konzultál Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy a további közös lépéseket összehangolják, mert mindenképpen el kell érniük, hogy Zelenszkij nyissa meg a barátság kőolajvezetéket, és újra jöjjön a kőolaj. Kifejtette, először felmegy a benzin ára, 1000 forint környékén lesz a MOL szakértői szerint, majd ez olyan áremelkedéseket okoz a gazdaságban, amely teljesen összezavarja a normális működést. Nem túlzás azt mondani, hogy káosz alakulhat ki, értékelt. Hozzátette azt is, hogy a horvátoktól azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket. Ha megérkezik a MOL tankerhajója a horvát kikötőbe, ott az olajat ki kell emelni a tankerhajóból és csővezetéken keresztül fel kell juttatni Magyarországra. Ez Horvátország számára nem egy lehetőség, hanem kötelesség. Nem tehetik meg, hogy nem juttatják föl Magyarországra ezt az olajat, tette hozzá. Csütörtökön Budapesten találkoztak, majd zárt ajtós megbeszélésük után közös sajtótájékoztatón számoltak be az ott elhangzottakról a visegrádi négyek parlamenti vezetői. Richard Rási, a szlovák nemzeti tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy a V4-et az egyik legstabilabb formátumnak tartja. Emlékeztetett, a visegrádi négyek létrehozásának 35. évfordulóját ünneplik. Meggyőződésének adott hangot, hogy sok a közös vélemény, például az EU bővítésének, az energiabiztonságnak, a kohéziós politikának, az interkonnektivitásnak vagy a külső határok védelmének a kérdésében. Hangsúlyozta, hogy koordinált fellépést tud elképzelni, ugyanis a négy ország lakossága 65 millió, ami az EU lakosságának 14%-át jelenti. Koncertekkel és gyermekprogramokkal is várja a közönséget a Concerto Budapest a Mozart napon március 8-án a Zeneakadémián. A koncertekkel párhuzamosan két alkalommal 11 és 15 órakor a gyermekeket várja programokkal Simon Izabella zongora művész a Zeneakadémia kupola termében. Megjelent a negyedik Károly emlékkönyv című kötet. A Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT kiadásában olvasható, később digitális könyvként is elérhető tudományos igényű reprezentatív kiadványt Budapesten mutatták be. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, akinek az írása szintén megjelent a kötetben, a kiadvány ünnepélyes bemutatóján elmondta, negyedik Károly annak a két világnak a határán állt, ami egyfelől történelem, másfelől kihívásaival és meg nem oldott problémáival közvetlenül hat ki napjainkra. Gondoljunk Trianonra, vagy Közép- és Kelet-Európa helyzetére. Kiemelte, negyedik Károly volt az a Habsburg uralkodó, akit a magyar nemzet első pillanattól kezdve fenntartás nélkül fogadott el királyának. A miniszterelnök helyettes a kötetet méltatva, amelynek főszerkesztője Bódvai András kiemelte, hogy az előszót Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek írta. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálatai során két az Európai Unión kívülről rendelt ékszer esetében a megengedett határértéket jelentősen meghaladó kadmium tartalmat mutatott ki. Az egyik termékben a kadmium szint az előírt határérték 5200-szorosát, a másikban 3900-szorosát ért el. A közlemény szerint a vizsgálatokat az NNGK, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésével célzott ellenőrzési projekt keretében végezte. A közös program célja, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unión kívülről, jellemzően kelet-ázsiai online piac tereken keresztül érkező termékek lehetséges kockázataira. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Ma a csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Északkelet felől délnyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére általában mínusz 4 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Március 5-éig még lehet szavazni a Néprajzi Múzeum legmenőbb tárgyára. Legújabban a Parasztopera című Pintér Béla darabban játssza az örömapa szerepét László Zsolt. Bemutatta a Csengetett Milord című kultikus tévésorozat alapján készített vígjátékot az Orlai produkció. Február 27-én indul a Pannonhalmi Főapátság új, különleges sorozata, a Koncert Plusz. És 30 éves a Magyar Örökség díj. Ebből az alkalomból gála koncert lesz március 1-én az Eiffel Műhelyházban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. 2024. október 10-én nyílt meg a Néprajzi Múzeum hatalmas, 3000 négyzetméteren elterülő, 3600 tárgyat felvonultató gyűjteményi kiállítása. A tálat több száz emberi történetet idéz meg, megmutatva, hogy a múzeum nem csak tárgyakat őriz, hanem életeket, döntéseket, sorsokat is. A kiállítás felfedezése egésznapos élmény, de a közönség is alakíthatja azt a rövid, inspiráló útvonalat, amelyen haladva bárki egy óra alatt is átélheti a gyűjtemény sokszínűségét. A múzeum szakemberei minden tárgyhoz személyes történetet fűznek, de a végső szó a látogatóké. Melyik tárgy képviselje a gyűjteményt, ha csupán egy órájuk van a felfedezésre? A résztvevők minden teremből egy-egy tárgyat választhatnak. A közönség által kiválasztott 8 műtárgy mellé a kiállítás két állandó hőse, a lucaszék és a viseletes baba kerül. Így áll össze a top 10-es lista. Az így születő útvonal a jövőben online és nyomtatott formában is elérhető lesz, segítve a gyors, élményszerű és személyes kapcsolatot a múzeum gyűjteményével. A közösségi szavazás március 5-én a Néprajzi Múzeum napján zárul, tehát van még egy hét a szavazásra, s remélhetően a döntésben segít most Schleher Vera, a gyűjteményi kiállítás egyik kurátora.
Ez egy óriási vállalkozás, méreteit tekintve, műtárgyait tekintve is. Mondasz egy-két számot?
Több mint 3000 műtárgy szerepel ebben a kiállításban. Ha jól emlékszem, akkor 1000 körüli az archívumi anyagok száma, több száz hangfelvétel hallható, tehát ez egy nagyon fontos információ szerintem a látogatóknak, hogy a gyűjteményre mi most ebben a kiállításban nagyon-nagyon átfogóan építünk, tehát nem csak a tárgyakra, és nem csak a sztártárgyakra, hanem megmozdítjuk a soha nem látott fotóanyagot, a rajzgyűjteményt, a nyomatgyűjteményt, a térképgyűjteményt, a hangtár nagyon hangsúlyosan szerepel. A film gyűjteményünkből is válogattunk, és készültek új filmek is, kifejezetten ennek a kiállításnak a különböző tartalmainak az értelmezésére, vagy látogatóbarátabb bemutatására. És hát ez a Zoom résszel együtt, ami része az állandó kiállításnak, de korábban az épület átadásakor megnyílt már, azzal együtt ez egy 3000 négyzetméteres kiállítás, tehát minden látogatót arra biztatunk, hogy vagy szálljon rá egy napot, hogy megnézze alaposan, vagy még inkább arra, hogy többször térjen vissza hozzánk. Lesznek ilyen konstrukciónk is egyébként, amivel többször visszatérhet ugyanaz a látogató, mert tisztában vagyunk vele, hogy egyszerre nem lehet ezt az 1 millió karakter szöveget elolvasni, amit mi itt kurátorokként létrehoztunk.
Az egészen nyilvánvaló, hogy nem csak a magyar néprajzban kalandozhat a látogató, hanem a Néprajzi Múzeum egykor megszerzett gyűjteménye is megjelenik ebben a kiállításban, és eljuthatunk Venezuelától kezdve nagyon sok felé a világban. Mi volt a koncepció, hogyan épül fel, milyen részei vannak a kiállításnak?
Igen, így van, tehát ez nem egy magyar néprajzi állandó kiállítás, ellentétben a Kossuth téren lebontott és sokak által szeretett régi állandó kiállítás. Ugye a Néprajzi Múzeum nagyon-nagyon sajátos múzeumtípus, itt Európában nem sok párja van az ilyen múzeumnak, amelyik egyszerre gyűjti a saját kultúrája, paraszti kultúrája, populáris kultúrája, tárgyi örökségét, és a világ minden tájának az antropológiai néprajzi anyagát. Ez a múzeum így jött létre már 1872-ben, tehát kezdetektől fogva ez a kettősség a profilja, és ezt most nem hátrányként éltük meg ennek a kiállításnak a készítésekor, hanem kifejezetten erre alapoztuk a koncepciót, hogy ezek a nagyon különböző kultúrákhoz, közösségekhez, időbeliségükben is nagyon eltérő, és földrajzilag is nagyon eltérő tárgytípusok, hanganyagok tudjanak párbeszédbe lépni egymással, és ennek érdekében egy moduláris szerkezetű kiállítást hoztunk létre, 8 nagy témából, 8 teremből áll, amelyeket önállóan is érdemes felfedezni a látogatóknak, és ebből a 8-ból 6 téma az teljesen vegyesen kezeli a Kárpát-medencei és az Európán kívüli anyagot. Két kivétel van. Készült a kiállításban egy művészet és etnográfia címet viselő nagy téma, amelyik azzal foglalkozik, hogy a néprajzi tárgyak egy jelentős részét a fölfedezésükkor, mondjuk a 19. század végén tömeges fölfedezésükkor elsősorban mint szép tárgyakat kezdték el gyűjteni és értékelni, tehát nem az eredeti törzsi közösségi funkciójuk alapján. Ebben a témában csak Kárpát-medencén kívüli tárgytípusok, láthatók, maszkok, szobrok, nagyon izgalmas része a kiállításnak, és van egy népművészet időről időre című témánk, amelyik viszont kifejezetten a Kárpát-medence népművészetével foglalkozik, itt tehát nincsenek Európán kívüli tárgyak, de az összes többiben igen. Még egy átfogó koncepcionális jellegzetességét hadd mondjam el a kiállításnak, a történeti és a kortárs megközelítéseket próbáljuk vegyíteni. Tehát nagyon sok olyan téma van, ami eleve történeti megközelítésű, vagy egy történeti hátteret tudunk mellé rakni, ugyanakkor próbáltunk ilyen nagyon-nagyon kortárs kérdéseket és nézőpontokat is belevinni, ami egyrészt bennünket, mint kurátorokat foglalkoztat napjainkban, másrészt a látogató is ugye ezekkel a kérdésekkel él a megváltozott világban.
Akkor ez a 8 téma?
A 8 téma egy ilyen laza narratív sorrendben követi egymást, amennyiben az első 2 téma egy kicsit a néprajzi módszertanba is betekintést enged, de nem akarok senkit elriasztani, tehát nem erről szól, hiszen rengeteg tárgy, történet, közösség villan fel ezekben a témákban. Az első a tárgyak életével foglalkozik. Mi az a módszertan, amivel a muzeológia nem csak mint tárgy típusokra tud tekinteni a gyűjteményében őrzett tárgyakra, hanem azoknak az egyedi történetét is megpróbálja föltárni, bemutatni, hozzákapcsolni azokat a személyeket, helyeket, időket, amelyek ennek a tárgynak az összefüggés rendszerét kidolgozzák. A tárgyak élete rész után következik a terepen rész, ugye egy másik nagyon fontos módszertana a néprajznak és a néprajzi muzeológiának is, megkülönböztetve más múzeumtípusoktól, hogy ideális esetben a tárgyait terepről szerzi be, és terepünk a keretében gyűjti be ezeket az információkat. Itt 16 klasszikus és kortárs terepe mutatkozik be a múzeumnak, a fekete körös völgyétől az Amazonasig. Nagyon különbözőek a terepek, és nagyon különbözőek maguk a kutatások is, és hát a tárgyak, fotók, amik ennek kapcsán a múzeumba kerülnek. A következő téma, az egy kicsit a kiállításnak így az epicentrumában van, múzeumgalaxisnak neveztük el, ahol megpróbáljuk megmutatni, megvizsgálni és egy kicsit bevallani azt, hogy hogyan működik a múzeum, hogy mi ez a néprajzi múzeum, hogy mindezt a tartalmat, amit lát a kiállítás egészében a látogató, azt tudja úgy látni, hogy megismerheti a mögötte lévő munkát is. Mi a néprajzi tárgy? Mi ezeknek a tárgyaknak a karaktere? Hogyan lehet őket meghatározni? Változik ez időben? Mekkora a gyűjtemény? Tehát itt ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a Múzeum Galaxisban, és utána kiállítások korába jutunk, amelyik azt a 25 évet mutatja be nagyon-nagyon izgalmasan, amikor ez a Néprajzi Múzeum megszületik. De ez nem egy intézménytörténeti megközelítés, hanem azt láthatjuk, hogy a modernizálódó Európában és a modernizálódó Magyarországon hogyan vetődnek fel a populáris kultúrára és annak a tárgykészletére vonatkozó kérdések, és hogyan születik ebből egy teljesen új önálló múzeum.
1872-ben született a Néprajzi Múzeum. Arról a korról beszélsz?
Igen, erről a korról beszélek, és azért kapta kiállítások kora címet, mert hogy a múzeum tulajdonképpen kiállításokon keresztül születik meg. Tehát előbb születtek meg azok a kiállítások, amelyek a meghatározó gondolkodást, tájtípusokat idehozták Budapestre, mint maga a múzeum alapítása. Ugye Xántusz János kelet-ázsiai expedíciója, a legelső, amely 2800 tárgyal tér haza Budapestre, és olyan fantasztikus anyagnak érzékeli a kultuszminisztérium ezt az anyagot, hogy egyből egy hatalmas kiállításban mutatkozik be ez az anyag a Nemzeti Múzeumban. Ez tulajdonképpen az első nagy kiállítás, aztán az 1873-as bécsi világkiállítás, ahol azt a feladatot kapják szakemberek, hogy próbálják megmutatni, hogy milyen a magyar háziipar, milyen a magyar kézműves kultúra. Tehát elindul egy magyar gyűjtés is, miközben még nincs definiálva tulajdonképpen, hogy ez a néprajztudomány mi is kell, hogy legyen. Aztán jön a milleniumi kiállítás, 1896-ban a harmadik óriási kiállítás, ami újabb több ezer tárgyat hoz a Kárpát-medencéből ide a Városligetbe, itt állították fel ezt az ezredéves falut, és végül 1898-ban a múzeum első állandó kiállítása a már megalapított, 1872-ben megalapított néprajzi osztálynak az első állandó kiállítása megnyílik. Tehát ezt a 25 évet dolgozza fel ez a téma, és hát rengeteg viseletet és 2 enteriőrt is láthat itt a látogató azok közül, amik 1896-ban itt a Városligetben a milleniumi kiállításon láthatók voltak. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas anyag. Innen érünk át az művészet és etnográfia témába, amit már említettem. kiállításnak, gyűjteményi kiállításnak az egyik legnagyobb része a népművészet időről időre. Ez már a hatodik téma, ahol egy népies ebédlő bútornak a tárgykészletén keresztül, ennek a bútornak a négy generációs használatán keresztül a népművészetnek négy korszakát dolgozták fel a kurátorok rendkívül izgalmasan, nagyon-nagyon sok tárgyal. Innen egy Őstörténetek című utolsó előtti témába jutunk. A múzeumban több ezer olyan tárgy van, amelyik hát főleg a 20. század első felében azzal a szándékkal került a múzeumba, hogy megpróbálják a magyarság eredetét, őshazáját és rokonságát megtalálni a világban. Ezek nagyon különböző expedíciók voltak Szibériától Japánig, a Kaukázusig. Itt azt vizsgáljuk meg, hogy ezek a nagyon különböző gyűjtemények ma mire használhatók, milyen kérdéseket vetnek föl, hogyan kötik össze az egykori terepeket, a forrásközösségeket a múzeummal. És a záró témánk egy nagyon-nagyon kortársias megközelítés. A múzeumot megpróbáljuk úgy tekinteni, mint ami nem csak egy tudományos intézmény, nem csak egy szórakoztató központ, hanem mint az örökség őrzőhelye. Tehát, hogy az itt tárolt tárgyak nem a múzeum magántulajdonát képezik, hanem egy közös örökséget alkotnak mindazokkal a forrás közösségekkel, ahonnan ez valaha származott, vagy azokkal az alkalmi közösségekkel, akik ezt bármilyen célból használni akarják, legyenek azok genetikai vizsgálatok, vagy egy íj belső szerkezetének a felfedése röntgenvizsgálat segítségével. Tehát ez egy ma meghatározó gondolkodásmód az európai és az angol száz múzeumtudományban, ezért ezt a kérdésfeltevést mindenképpen illőnek és jogosnak láttuk végigfuttatni a saját gyűjteményünkön, saját tárgyainkon.
Március 5-éig még beleszólhat a közönség a Néprajzi Múzeum gyűjteményi kiállításának top 10-es listájába. A kiállítás egyik kurátorát, Schleicher Verát hallották. A Radnóti Színház 2025-26-os évadának eddig két bemutatója volt. Elsőként Lucy Kirkwood Gyerekek című drámáját állította színpadra Fehér Balázs Benő. Másodikként pedig Pintér Béla klasszikusát, a Parasztoperát láthatta a közönség Szikszai Rémusz rendezésében. Mindkét előadásban szerepel László Zsolt, vele beszélgettem.
Kezdjük azzal, ami a legutóbbi előadás. Decemberben mutattátok be a Parasztoperát, Darvas Benedek és Pintér Béla immár klasszikusát. Általában Pintér Béla mindent maga szeret megírni, megrendezni és a főszerepet eljátszani, és ez az a darab, amit elengedett. Láttam már más társulatoktól is a Parasztoperát. A tiéteket Szikszai Rémusz állította színpadra. Ebben az előadásban te az apa szerepét játszod, az örömapa szerepét. Ugye ez opera, kell benne tudni énekelni, vagy legalábbis énekbeszélni mindenképpen, de nagyon komoly énekszámok is vannak. Ez a társulatot és benne téged mennyire tett próbára? Mégsem vagytok egy zenés színház.
Hát volt persze előkészület, hogy valamilyen szinten a énektudásunkat maximalizáljuk. Hát egyrészt én nem nagyon szoktam zenésekben részt venni, azt hiszem egy kezemben meg tudom számolni, de lehet, hogy kell a második, és ahhoz, hogy összevessem azt, hogy a pályám során hány zenés darabban szerepeltem. Persze furcsa volt, és izgalmas, amikor kiderült, hogy mi ezt fogjuk majd próbálni, ugye a második bemutatónk itt a Radnótiban a Parasztopera lesz. Bélának ez a darab, nyilván mivel a saját társulatának írta a Darvas Benedek a zenét, tehát az ő hangmagasságaikra írta a szólamokat, ezért olyan operai énektudást nem vár el nyilván a mű, vagy az előadás. Én úgy gondolom, hogy mégis egy Pintér Béla darabról beszélünk, aztán a színészi jelenlét a sokkal fontosabb. Tehát, ha megvan egy adott zenei minimum, akkor azért ez az előadás működik, mert nagyszerűen van megírva zeneileg is, meg a szövegében is, és a közönség nagyon hálás.
Rendkívül döbbenetes csavarok vannak a darabban magában, és én már nem először láttam, és mégis mindig el tudok odáig jutni, hogy hogyan tud meglepni,
igen.
És sikerült meglepni, igen. Most is.
Hát egy ilyen népmesébe ültött görög tragédia, de azért ne spoilerezzük.
Nem, semmiképp.
Igen, mert egy látszólagos idill leindul az egész történet, és kívülre készül az egész család, és akkor ahogy a homokszemek kerülnek a gépezetbe, egyre több, és hát a végét az...
A végét nem áruljuk el,
Én megmondom is, hogy volt bennem egy szkepszis, amikor ezt elkezdtük próbálni. Egyrészt azért is, mert hogy a Béláik a mai napig játsszák. Nagyon érdekes, mert volt egy olyan 5 órakor kezdődő előadásunk, amikor az átriumban a Béláik szintén 5 órakor Parasztoperát játszottak. És a zenészekkel viccelődtünk is, hogy figyeljetek már, vajon ők most hol tarthatnak, és mondta az egyik, a Pelva Gabi, aki abban a zenekarban is van, de ott is már tújik van, hogy előadás közben küldtek egymásnak fotókat, hogy ki hol tart. Nagyon vicces helyzet volt, és megmondom őszintén, nekem is többször előadás közben eszembe jutott, hogy vajon a Béláik most hol tarthatnak. Tehát, hogy volt bennem egy szkepszis ez ügyben, hát hiszen az ő előadásuk még nincs kifutva. De akkor itt mindig felmerül, hogy vajon kellő érdeklődés lesz az emberekben, hogy egy másik feldolgozást is megnézzenek.
Nyilván láttad Pintér Béla féle verziót.
Igen, egyszer már, még évekre ezelőtt.
Most a tiétekkel összehasonlítva nagy a változás? Tett hozzá valamit az itteni dramaturgia, az itteni rendezés?
Én először úgy gondoltam, hogy és pont azért is volt bennem egy szkepszis, mert a Béla darabjai is szerintem nagyjából, lehet, hogy hülyeséget mondok, de nagyjából olyanok, mint a Mohácsi darabok. Tehát nehezen tudom elképzelni azt, hogy ezt másfajta módon elő lehet adni, mint ahogy Mohával az előadások megszülettek, vagy ahogy a Béla előadásai megszülettek. És akkor bennem egy olyan erős kép volt, hogy ők a próba időszak alatt kitaláltak ennek a Parasztoperának egy igazán ideális formai és tartalmi megvalósítást. Most nyilván ezt lekopizni hülyeség. De hogy közben abban a formában is, abban a közegben működik igazából ez az előadás. És mi meg elkezdtük egészen másként, egy kicsit a realista helyzetekből próbálni, és közben bebizonyosodott, hogy így is baromira működik. Tehát, hogy ilyen szempontból be kellett látnom, hogy nem volt igazam, hanem igen, ennek az anyagnak lehet másfajta olvasata is, és ebben a másfajta olvasatban is kiviláglik az ő zsenialitásuk, a Bencé is, meg a Bélái is. Tehát, hogy igen, nem egyfajta megoldás létezik erre a helyzetre. Hihetetlen örömet okoz, elképesztő jó próbaidőszak volt. Eszméletlen sokat röhögtünk, hülyéskedtünk, Tehát, hogy ebben a próbaidőszakban minden benne volt, amiért érdemes színházat csinálni. Most kicsit elkanyarodok, vagy lehet, hogy nem akarom zenésznek titulálni magam, de mégiscsak zenélek egy zenekarban. Tehát ezt megtapasztaltam, hogy ha egy jó zene fölcsendül, akkor az másodpercek alatt hatalmába tudja keríteni a nézőteret. Amit egy prózai színház ugyan el tud érni, de idő. A zene meg pillanatok alatt egységbe tudja kovácsolni a nézőteret. Elképesztő hatalma van. És ezt nyilván mi is fent a színpadon érezzük, és hát mi is hatás alá kerülünk. Tehát ilyen szempontból egy elképesztő kohéziós erő, hogy tényleg ez egy nagyon jó zenés színdarab.
A Parasztopera mellett az első bemutató volt a Radnóti Színház idei évadában Lucy Kirkwood darabja A gyerekek. Ez egy háromszemélyes előadás. Egyébként én ezt láttam a Rózsavölgyi szalonban. Hegedűsdé Gézával,
Kismarival
és Egri Mártival. A Hegedűsdé Géza féle szerepet viszedítte értelemszerűen, a partnereit pedig Tóth Ildikó és Kovács Adél.
Igen.
Van egy nagyon komoly és fontos probléma, amit megközelít ez a darab, hogy itt atomtudósokról van szó, és a tudósoknak a felelőssége azért, hogy mi történik a bolygónkkal, és hogy mit hagyunk a jövőnkre, a gyerekeinkre. De ugyanakkor van egy enyhén melodramatikus vonalata ennek a darabnak, hogy a feleség mellé bejön a másik nő.
Hát igen, és azt hiszem, hogy a darab sajátosságából kifolyólag egyszer csak szerintem ez érdekesebb lesz, mint maga ez az egész atomkatasztrófás történet.
Mármint hát, a melodramatikus.
Igen. Hát, mert hogy zsigerileg a nézők jobban tudnak kapcsolódni mondjuk ehhez a szeleni háromszöghöz, ami a múltban volt. De közben meg atomtudósok, hát egy generáció felelősségéről van benne alapvetően szó, hogy mit rontottunk el a saját gyerekeink vagy unokáink számára, és ebben próbálja gondolkodásra serkenteni, vagy tovább gondolásra a nézőket. De hát ezt nyilván az összes többi előttünk lévő generáció is elmondhatná magáról. Ezzel persze nem felmenteni akarom magunkat. Hát igen, ez egy izgalmas próba folyamat volt. Fehér Balázs Benő rendező, aki összefonta a szálakat, és végső formát adott neki. Rengeteget tudtunk beszélgetni. Ezek a beszélgetések valamilyen szinten ott vannak abban az előadásban.
László Zsoltot hallották, aki a Radnóti Színház idei évadának két előadásában, A gyerekekben és a Parasztoperában is szerepel. A színész, aki nemrég ünnepelte a 60. születésnapját, hosszú pályáján már másodszor igazolt a Radnótihoz, de volt társulati tagja a Nemzetinek, az Új Színháznak és a Székesfehérvári Vörösmarty Színháznak is. Vannak szerepei a Centrál Színházban, sokszor hívják filmezni, a széles közönség szinkron hangjáról is felismerheti. A holnapi kávéházban ő lesz a vendégünk. Tartsanak velünk tehát február 28-án 16 óra 5 perckor. Az Orlai produkció idei legnagyobb dobása a Csengetett Milord február 21-i bemutatója volt. A kultikus angol tévésorozatból maguk az alkotók Jimmy Perry, David Croft, Roy Good és Penny Croft készítettek színházi adaptációt. Az előadást a Belvárosi Színházban játsszák Kocsis Gergely rendezésében, Molnár Piroska, Gyabronka József és Debreceni Csaba főszereplésével. A Jurányi Inkubátorházban március 7-én pedig egy újabb Orlai bemutató lesz. Czech Julianna Hosszú virágzás című művét Szakács Hajnalka rendezésében, Radnai Csilla előadásában láthatja majd a közönség. A darabokról most a producert, Orlai Tibort hallják.
A Csengetett Milord egy óriási vállalás a mi életünkbe, ami önmagában 14 szereplős, nagy műszak, sok öltöztető, sok fodrász kell ennek a kiszolgálására. Ez eddig szerintem az eddig legnagyobb vállalásunk, amit valaha csináltunk. És akkor milyen sok szerencsém múlik ez a dolog? A Csengetett Milord az tulajdonképpen úgy született, hogy volt egy beszélgetésem Rohonyi Barnival, aki nálunk ugye vezető színész a fiatal korosztályban, és akkor úgy megjegyezte, hogy nem gondolkodtam én valaha a Csengetett Milordban. És akkor én ugye elgondolkozom, hisz ugye mi soha nem ijedtünk meg filmadaptációktól, de hát azért sorozatokat még nem adaptáltunk soha. Végig gondoltam, hogy ez milyen kultikus filmsorozat volt, minden korosztályt érintett, mai napig rendszeresen ismétlik a különböző tévécsatornák, és akkor megkérdeztem egyik színházi ügynökséget, hogy meg lehet-e szerezni ennek valahogy a színpadi adaptálási jogát. És két nap múlva kaptam egy választ, egy szövegkönyvet, hogy az angolok pont most fejezték be. Még nincs bemutató időpont, ha mi ezt felvállaljuk, akár a világpremiér is lehet nálunk.
Uha.
És ez így született. Hát ezért mondtam azt, hogy sokszor a szerencsének egy beszélgetés, amikor fölmerült egy ötlet, azt megkérdeztem, és pont akkor fejezték be egy ilyennek a fejlesztését, és még megszerezhettük azonnal a világpremiér jogát. De hát ennek nagyon nagy rizikója is van természetesen, mert mégiscsak 14 szereplő.
Igen, meg hát mondod, hogy ez nem egy film, hanem egy sorozat.
Sorozat.
Most ez egy előadásban lesz besülésre.
Nem, ugye ez 3 évadot ment a Csengetett Milord. Az első évadból, tehát az első 9 sorozatból írtak az angolok egy színpadi adaptáció.
És akkor ez egy normál méretű előadás.
Ez egy színházi előadás lesz az első évadból. Kocsis Gergő előadásnak a rendezője. Én azt gondolom, az ő rendkívül szarkasztikus humora az ideális ehhez az előadáshoz. A szereposztás a legismertebb neve Lady Lavender, Molnár Piroska, Lord Meldrum, Gyabronka József, és az Inas nagy szerepeit pedig Debreceni Csaba fogja játszani, és ezen kívül hát a darabban benne vannak a nálunk dolgozó fiatal vezető színészek, László Lili, Rónyi Barnabás, Pataki Feri, Bíró Panna, hát nagy szereposztás, 14-en szerepelnek benne. Ezt követi egy monodrámánk a Jurányiban, minden évben a női sorsok előkétérbe kerülnek, és most egy meddőnő története az, amit mi úgy gondoltunk, hogy amiről beszélni kell, aminek fontos része a társadalmi előítéletek, az, hogy ezt a traumát hogy tudja valaki feldolgozni, hogy a társadalomnak, a családnak milyen szerepe van, hogy ne az elvárásokat közvetítse felé, hanem megértő legyen, és elősegítse az, hogy továbbra is boldog életet tudjon élni, ezzel foglalkozik. Czech Julia írta a darabot, Hosszú virágzás a címe, Radnai Csilla fogja játszani, és Szakács Hajni a rendezője, aki rendezőként először debütál.
Orlai Tibor producert hallották két új bemutatójukról, a Csengetett Milordról és a Hosszú virágzásról. Thank you. pannonhalmi főapátság új sorozatot indított, a Koncert Pluszt. Az elsőként meghirdetett Koncert Plusz programra február 27-én, azaz ma este kerül sor, aminek a címe Stabat Mater, nagybőti kép, zene, párbeszéd. A három hangulatában és mondani valójában is különleges művet felvonultató műsor Bach egyik legismertebb zenekari szvittjével, a D-dur szvittel indul. Ezt az udvari táncok világát idéző Ámol szvitt követi Telemanntól, amelyben a francia stílus eleganciája találkozik a német barokk kifejező erejével. Végül az estet egy megrendítő, vallásos alkotás zárja. Luigi Boccherini Stabat Mater darabjában a középkori egyházi szöveg Mária Jézus kereszt halála miatt érzett fájdalmát állítja középpontba. A koncerten az Anima Muzicé kamarazenekar játszik Madaras Gergely karmester vezényletével, valamint Győri Noémi fuvola művész, Kalavszki Adriána szoprán és Megyesi Zoltán tenor közreműködésével. Most hallgassunk bele Boccherini Stabat Materébe. Harminc éves a Magyar Örökségdíj. Ez alkalomból március 1-én az Eiffel Műhelyházban jubileumi gálakoncert lesz, amint fellép a Vujicsics Együttes, a Muzsikás Együttes, Petrás Mária, a Magyar Állami Népi Együttes, a Misztrál Együttes, a Kaláka, a Szent Efrém, a Krédó Együttes, a Kodály Zoltán Kórusiskola, Ex Cantate Vegyeskara és a Sebő Együttes. Mind Magyar Örökségdíjas művészek. Közülük most Sebő Ferencet hallják, aki Halmos Bélával kezdte hosszú pályáját. Ugye 71-ben alakultatok.
Igen. Tudod, mi a Bélával évfolyamtársak voltunk, és 70-ben diplomáztunk, de mi a kollégiumban 68-ban játszottunk ott már József Attila verseket, aztán ilyen dalos könyvekből előszedett népdalokat. Tehát mi ezt sokáig úgy csináltuk, hogy Sebő-Halmos dugó. Ha egyáltalán kellett nevet adni a dolognak, mert a kollégiumban nem kellett, ott csak arra mentünk, hogy csajozzunk, hát természetesen. De 71-ben a Berek Ati volt, aki egyszer eljött a kollégiumunkba, és ott egy József Attila műsort tartott, és akkor oda tuszkoltak engem az évfolyam társaim, hogy művésznő, hallgassa már meg ezt az őrültet, mert ez József Attila dalokat énekel. És a Kata rászánt az idejét, meghallgatta, és azt mondta, hogy na hát akkor jövő héten találkozunk az egyetemi színpadon, és már benne voltam a műsorába. Így emelkedett ez ki a kollégiumnak a szintjéből. Ennek a kapcsolatnak révén én bekerültem aztán a 25. színházba, ahol ugye akkor kezdték a Gyurkó Lászlóval közösen ezt a színházat. Életem a zenei mindenes tulajdonképpen, tehát azon túl, hogy vele adtan csináltunk egy József Attila műsort, meg én csináltam egy önálló énekelt versmisort a színészekkel, meg a zenészeimmel. De életem az, akinek be kellett tanítani a színészeket énekelni, a darabokhoz zenét írni, azt is betanítani. Én még a Jordán Tamást is betanítottam énekelni, pedig az nem volt semmi. Úgyhogy ez egy új megnyilvánulás volt a számomra, és hát ez párhuzamosan folyt azzal is, hogy rádöbbentünk, hogy népdalokat is kéne énekelni, mert a nemzetközi táborban láttuk, hogy mindenki tudja a dalait, a szerbek, a lengyelek, mindenki tudja a népdalait, csak mi nem tudtuk ott a Bélával. És úgy elkezdtünk kutakodni közben, hogy kéne akkor ilyen magyar népdalokat is összeszedni.
Koltai Gergő mikor jött be a képbe?
Egyszer a Gyurkó megkérdezte, hogy nem kéne ennek még egy zenész, mert az ő unoka egyse az fuvolázik. Ó, mondom, az remek. Így jött be a Koltai Gergő a képbe, és akkor lettünk hárman. Na most ebben az időben ért minket egy japán meghívás. 73-ban. A japánok meg akartak minket hallgatni, és amikor oda mentünk, a Gergőnek éppen vizsgálja volt, nem tudott velünk jönni. És mi hiába mondtuk a japánoknak, hogy mi hárman vagyunk, azt mondták, ez a kettő nekik pont jó. Úgyhogy a Gergő itt maradt szépen. Mi ott fél évig muzsikáltunk a magyar étteremben, ez alatt a Gergő frankon megszervezte nekünk a kassáklubot, és még azt is összehozta, hogy a klub megnyitóra, ahol mi nem voltunk jelen, a Szörényit meg a Brodyt elhívta megnyitni az eseményt, és telefonos kapcsolatot teremtett, ami akkor nem volt egyszerű azért, hogy Tokióban mi üdvözöltük a közönséget egy hangszoron keresztül. Képzeld el? És akkor a Gergő forszírozta azt, hogy most már, hogy hárman vagyunk, most már hagyjuk ezt a sebőhalmas dugót, ő is benne akar lenne a dologba, nevezzük ezt sebő együttesnek. Akkor lettünk sebő együttes. Tehát ez igazából 73-ban volt, de ez egy folyamat volt. Utána, hogy még bejött a Éri Péter, az is bőgözött nekünk, aztán akkor bejött a Sebestyén Márti 16 évesen, úgyhogy hirtelen öten lettünk. És az volt a fénykor ennek a társaságnak.
Ez a 70-es évek?
73-tól, hát 75-ig, 76-ig, 77. A lefoszlás is folyamatosan ment, mert a Béla azzal jött haza Japánból, hogy a felesége közölte vele, hogy ha nem hagyja be ezt a cigány életet, akkor elválik tőle. És akkor ő megpróbálta szegény egyeztetni, mert ilyen családpártoló ember volt, hogy hát akkor jó, hát ez, akkor nem mehetünk ilyen hosszú turnékra. És hallgatott a feleséggel, és visszament építésznek. Egészen egy évig. A felesége nem hálálta meg neki ezt egyáltalában, úgyhogy én nagyon csúnya eset lett ebből. Szét is mentek, és a Béla ott kellett hagyja az építészet. Hát már nem ment vissza, nem mert visszagyömöszölni valamit, ami már kijött a palacból. És akkor így önálló utakra ment, de még velem a kosárban még muzsikált sokáig. De az a nagy lendület és az a szufla, ami bennünk volt akkor, és aminek azért mi voltunk a kulcsai, mert a mi hangunk nagyon szépen összetalálkozott egymással, és nagyon értettük egymás gondolatait. És a Mártika is egy nagy emelkedés volt, mert annak kislány ez tökéletes volt már kezdőnek is, tehát olyan gyönyörűen, tisztán, természetesen énekelt, hogy arra nem volt abban az időben példa. És ő rácuppant, nem csak a népdalokra, hanem a vörös versekre is, a József Attilákra, teljesen vette a lapot, szóval ő tisztában volt azzal, amit én mostanában azért hangoztatok, hogy a népzene az nem más, mint az énekelt vers múltja. Az maga az énekelt vers. Az énekelt vers az nem egy új műfaj, hiába hittem én magamról, hogy én találtam fel, nem én találtam fel. Az egy történeti műfaj, amelynek a maradéka ez a népdal.
Mi történt a 80-as, 90-es, tehát ha nagyon röviden így a stációit el tudnád mondani a Sebő együttes fejlődésének, legalábbis ami a tagokat illeti.
Igen, amikor a Béla kiszállt ebből az egészből, akkor egy kicsit megbizonyult.
Mikor volt ez?
Hát 75, 76, 77, mondom, hogy fokozatosan, mert először csak nem jött a turnékra, aztán nem jött vidékre, de a kasságban még mindig muzsikáltunk. Akkor úgy magamra maradtam, és úgy gondoltam, hogy ki kéne használni az időt, és én beiratkoztam a zenetudományi szakra. Elvégeztem a zenetudományit, és akkor nem foglalkoztam zenészekkel, tehát mindenki ment a maga útjára. A Mártika is önálló utakra lépett, akkor muzsikással ment, aztán másokkal. Végül is tulajdonképpen ő a történeti zenékkel foglalkozik most már nagyon szépen, és nagyon ügyesen rakja össze ezeket a dolgot. A Béla a hagyományos zenét vitte tovább, a népzenét. A Koltai Gergő rockzenekar csinált. Tehát a mi együttesünkből az összes létező műfaj tulajdonképpen a világzenét is belértve, azt meg az Éri Péter, meg a Kis Csóri csinálták. Tulajdonképpen azt mondhatunk, hogy a Sebő együttes csirájába ott hordozta mindazokat a műfajokat, amik most kiteljesedve sok-sok együttes által csinálnak. Úgyhogy erre én büszke vagyok.
És te most mit mondanál a mai Sebő együttesről? Hogy ez milyen stílus víz? Maradt az énekelt vers?
Maradt. Ez a fő repertoár, ugyanakkor nagyon sok népzenét is tudunk játszani, és főleg most már inkább azt játsszuk, hogy ezeket a népzenéket hogy lehet beoltani a versekbe, és hogy lehet megihletni azokat a szövegeket, a Csokonaitól kezdve az antik versekig. Tehát a népzenének a tanulságait én felhasználom most már ezekben a zenékben, és inkább erre teszem a hangsúlyt. Autentikus népzenét most már nagyon sokan tudnak játszani, és sokkal jobban, mint mi. Erre is büszke vagyok, mert a harmadik nemzedék. Ezek most már rendesen megtanulták. Nekünk nem volt arra időnk, hogy heteket töltsünk el székely, mind a Kis Csórinak például. Én a végén aztán tőle tanultam meg brácsázni rendesen. Még mi már be voltunk fogva. Mi a színházban is úgy muzsikáltunk, hogy közben az építész hivatalba blokkoltunk.
Te meddig voltál építész?
73-ig. Most gondold el, hogy nem tudom már rekonstruálni, hogy hogy volt időm mindennek megfelelni, hogy mi a Bartók együttesben élőben játszottunk heti 3-6-8 órát.
A táncház mozgalom.
Abból lett a táncház mozgalom.
Egyébként nektek ebben abszolút elévülhetetlen érdemeitek
vannak. De nem tudom elmagyarázni neked, hogy ezt mikor tudtam megoldani. És hogy tudtam még a színházban is helytállni, mert egy olyan lázas korszak volt, hogy nem törődtünk semmivel, nem beszéltünk jogdíjakról, egyszerűen csináltok, mint a megszállottak. Az a szenvedély, ami bennünk volt és kisugárzott, az ragadt át a többiekre. Tehát azért lettek követőink, azért álltak ott a FMH-ban mögöttünk, van egy-két ilyen régi fotó, ott áll az egész későbbi csapat, a Sipos Misiétől kezdve a Virágvölgyi Mártáig, mind lestek minket, hogy mit csinálunk. De most megkérdezik, hogy milyen módszertannal dolgoztunk. Semmilyennel, csak szerettük csinálni. És ez a szerelem átragadt másokra is. És annak örülök, hogy a tanítványaink azért megfogadták azt a tanulságot, hogy alig van még egy-két év, amíg lehet látni ezt a hagyományt valahogy ilyen formában. És ezt kihasználták. Megkeresték az öreg zenészeket. Már pont abban maradt minden, a palotkán is, széken is, a táncház, minden. Még egy pár picit bele tudtunk ebbe nézni, hogy hogy van. Ez egy nagyon nagy dolog. Mert a magyar társadalom készült arra, hogy emellett szótlanul elmenjen. Én dumáltam rá egy pár filmest arra, hogy gyerekek, hát gyertek el velünk. És a Székely Orsolya csinálta rólunk az első olyan portréfilmet, ahol elmentünk a Bársony bácsihoz, elmentünk a Mékerékiekhez, akik akkor minket körülvettek, és legalább egy néhány filmkockán ezt rögzítette. Aztán kifutott alulunk az egész, és ez a fiatal nemzedék nem veszi a fáradtságot, és nem mennek le, és összeismerkednek ezek az emberekkel, akkor nem áll össze ilyen szépen a zene, amit mi felfedeztünk, meg elkezdtünk, de nem, mi csináltuk végig. Csak a kedvet keltettük föl igazából, de ennek most nagyon örülök. Vannak most már olyan együttesek, akik olyan szépen játsszák ezt az autentikus zenét, hogy nem kell belepiszmogni semmit, úgy jó, ahogy van. És tegyük hozzá, az is egy nagy felfedezés volt, hogy ez a zene, amit most Erdélyből hoztunk, ez egy régi zene. Ez a 18. századnak az a pop zenéje, amit azok megállás nélkül csináltak még tovább, miközben már mások átmentek a divatok másfelé. Tehát ez régi zene. És a régi zenei mozgalom, ami ugye a klasszikus zenéből indult ki, annak egyedüli forrása manapság most már az, hogy egy palotkai zenész hogy muzsikál, hogy tartja a hegedűt, milyen technikával játszik, mert ez van leírva a Leopold Mozart könyvébe. Érted? Tehát amit mi felfedeztünk, hogy magyar népzene, ami persze az is sokféle, az egy európai kultúrának a múltja. Svédországban találkoztam öreg hegedűsökkel. És megállt az eszem, amikor megláttam fölveszi heget, és pont úgy tartja, mint a Mékerékiek, vagy a Székelyek, vagy a Palotkaiak.
A mai Sebő Együttes ebben a formációban mióta létezik, kik ők?
A mostani zenészeim, tehát a Barvics Iván meg a Perger Laci, azok a Parov Nikolával játszottak, aki bolgár népzenét és egyebeket játszott.
Herzko Ágival
játszott. Igen, most igen. Egészen fantasztikus zenész, és őket ő nevelte. És amikor neked úgy szétbomlott ez a dolog, akkor én már a Nikolát is hívtam, meg több muzsikussal is muzsikáltam, főleg amikor nem volt együttesem. Tehát akkor én mindenkivel játszottam, az Operaház zenekarából is hívtam embereket, a Rádiószimfonikus zenekarából, Geiger Gyurit, meg a Maros Évát, nagyon szép dolgokat csináltam velük. Sőt, találkoztam a régi csellótanárammal és Wilhelm Feri bácsival, ővel is csináltunk közös koncerteket. Aztán ők úgy megragadtak nálam, és így hármas, illetve négyesben, mert még az Orci Géza is benne volt ebbe a társaságba, hirtelen kaptam magamnak virtuóz zenészeket, aki szép el tudtak játszani, amit én ugye elképzeltem. És ez most tart, Géza közben kivált, meg is halt szegény, így most hárman maradtunk, és ehhez a társasághoz, amikor én már az egyetemen tanítottam a népzene tanszakon, ott a növendékek közül kiemeltem ezt a két lányt. Timásárit meg a Sósrékát, akik nagyon szépen szívemhez szólóan énekeltek, és akkor most őket bevettem ebbe a társaságba, és így bővültünk ki 5 főre.
Látod a jövőt?
Az a szellem, amit én a Bélával elkezdtem, az szépen folyamatosan más emberekkel, de folytatódik tovább. Tehát én nem változtattam az elképzeléseim, én ugyanazt a dolgot csinálom, amit akkor elgondoltam, csak most egyre jobb eszközökkel és egyre jobb zenészekkel.
A 30 éves Magyar Örökség díjat megünneplendő jubileumi gálakoncert lesz március 1-én az Eiffel Műhelyházban. A koncerten fellép majd a Magyar Örökség díjas Sebő Együttes is, aminek a vezetőjét, Sebő Ferencet hallották. A mai merítés végén Sebőjék muzsikálnak. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Rejtelnek a zenenek, bűrt állok, mint mesékbe. Bebújtattál engemet, talpig nehéz hűségbe. Dom, 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 danadom. Dom-da-na-da-na-da-na-dom. Szól a szellő szó,
elpirulsz, ha megérted. Szól a szem és szól a szív, folyamodnak, te érted. Dom, 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 danadom, dom, danadanadanadom. Én is írom énekem, ha már szeretlek téged. Tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget. Dom, 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 danadom, dom, danadanadanadom. Dom, 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 danadom, dom, danadanadom, dom. Rejtelnek, ha az engemek, őrválok, mint mesékbe. Te bújtattál engemet, tart ilyen nehéz hűségbe. Dom, 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 danadom. Megérted, szól a szem és szól a szív, folyamodnak, te érted. Dom, 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 danadom, dom, danadanadanadom, dom. Én is írom éneken, ha már szeretlek téged. Tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!